Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez, legalább a megváltó születése napján tartsanak egy nap békét. A békenapja legyen az egész világon, sürgetett tűzszünetet 14. Leó pápa, aki a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak. A Szentatya kijelentette, az ünnepek előtti napokban nagy szomorúságot okoz számára, hogy Oroszország látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet. A pápa legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette az ukrajnai harctéren épp úgy, mint a világ más háborús övezeteiben. Elmondta, Gáza egyetlen katolikus temploma, a Szent Család templom plébánosával is beszélt telefonon, aki arról tájékoztatta, igyekeznek megünnepelni a karácsonyt, amíg mindig nagyon bizonytalan helyzetben. Véleményt mondott az Illinois államban nemrég elfogadott törvényről is, amely 2026. szeptemberétől engedélyezi a végső stádiumban lévő betegek asszisztált öngyilkosságát. 14. Leó arra kér mindenkit, gondolkozzon el a karácsonyi ünnepek alkalmával az emberi élet természetéről és értékéről. A békesség, amit Jézus születése hoz Isten és ember között, békét kell hozzon ember és ember között is, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek karácsony alkalmából az MT-nek. Azt kérte mindenkitől, legalább a kis Jézus jászola körül próbáljuk megérteni egymást, legyünk kedvesek egymással. Arról is beszélt, a harmóniáért tenni és imádkozni kell, karácsonykor pedig az a feladatunk, hogy a békét képviseljük a környezetünkben. Nem lehet kizárni, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnökkel a Magyar Nemzetben jelent meg interjú. A látszat szerint az ukrán-orosz háború jelenti az eszkaláció veszélyét, de ez inkább következmény, a valódi ok Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása, fejtette ki a kormányfő. Felidézte, a múlt heti brüsszeli haditanácson azt javasolták, hogy 90 milliárd euró hitelt adjunk Ukrajnának, ami további 2 év háborút finanszírozna, mi ebből kimaradunk. Arról is beszélt, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, ezért napi 1 millió euróra büntetnek minket. A lengyelek ugyanazt csinálják, mint mi, őket viszont jutalmazzák. Az unió folyamatosan szűkíti a nemzetek szuverenitását, miközben képtelen élni a megszerzett hatáskörökkel. Ez az űrzavar uralkodik ma Brüsszelben, ha nem történik gyors, mélyreható újjászervezés, ami lehetséges lenne, akkor a szétesés elér egy pontot, és onnan már nem lesz visszaút, mondta. Orbán Viktor válaszolt arra a kérdésre, hogy 16 év kormányzásából mire a legbüszkébb. Úgy fogalmazott, ha egy dolgot kellene mondani, ha 2010-ben nem alakítják át Magyarországot, akkor ma 200 000-rel kevesebb gyermek élne itt. Ennyivel több gyerekül ma, karácsonykor a fenyőfák alatt, mi lehetne ennél fontosabb, tette fel a kérdést. A magyaroknak karácsonyra egy egyszerű keresztény tanítással üzente, szeressék fele barátjukat, mint önmagukat. Összesen 20 pontból áll az a béketerv, amelyről már 2 hónapja tárgyal Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország. Az ukrán elnök szentest előtt mind a 20 pontot nyilvánosságra hozta, írta meg az RBC Ukraine hírügynökség. Volodymyr Zelenszkij azt is bejelentette, hogy Kijev és Washington már megállapodott mindenben, a tervet pedig eljuttatják az orosz tárgyalóknak. Ez az ukrán kívánságokat tükrözi, de a területi kérdések továbbra is megoldatlanok maradtak. Ide tartozik Ukrajna keletén megszállt területeinek sorsa és a zaporizsiai atomerőmű kezelése. Zelenszkij elmondta, a területi kérdés a legbonyolultabb pont, amelyet vezetői szinten vitatna meg. Kompromisszumként az Egyesült Államok felvetette, hogy a Donyeck és Luhansk régiókat szabad gazdasági övezetté alakítsák. Az ukrán elnök szerint ez, valamint demilitarizált zónák létrehozása segíthetne áthidalni a tárgyalások kulcsfontosságú akadályát. Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy bármilyen megállapodásról népszavazáson dönthessen az ukrán nép. Moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján az orosz elnök kijelentette, Oroszország kész lezárni az ukrajnai konfliktust, ha a válság okai megszűnnek. Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép és hosszú távon, idézte az MT Vlagyimir Putyint, aki ugyanakkor hangot adott azon véleményének, hogy Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. A földeken nagy szükség lenne a hóra és a hidegre, de a december őszi borongós enyhe időt hozott, és még fagy is csak mutatóban volt, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Országos átlagban decemberi száraz hónap lesz. 2025-ben csak a márciusi és a novemberi csapadék összeg haladta meg az átlagot, így az éves csapadék is nagyon kevés, 1970-től az első három között lesz a legkisebb esőösszegű évek között. Végül az időjárásról. Északkeleten majd szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, csapadék nem hullik, a szél fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4 és plusz 1 fok között, napközben plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves hallgatónknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a technikus Tompos Péter. A mikrofon mögött a bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő programokkal várjuk Önöket. A 20 órai hírek után Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda, a Danaida című regényének 33. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Ezután Kapcsolj rá című zenei műsorunk következik. A 21 órai hírek után Sziluett című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Force Krisztina egyetemista, szalézi animátor a Forráspont ifjúsági találkozón elhangzott tanúságtételéről mesél. 21 órától 22 óráig rádiunk Tokai műsorán, Téka című összeállításunkban, rádiunk két hűséges hallgatójával, Főcén Györgynével és Kis Miklósnéval beszélget az ünnepekre hangoló írásaikról a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Kis Miklósné Hajnalka beszél.
Valamiért rá vezetett engem a Jóisten, hogy írni, hogy ki kell írni, azt mondják, mondják is, a magyar nyelv az nagyon csodálatos, mert van olyan szó, hogy gyógyír, vagyis gyógyít az írás, és én azt hiszem, hogy tapasztalom is, hogy meggyógyultam, mikor ezeket kiírtam magamból, akkor úgy éreztem, vidámabb is voltam, és sokkal jobb érzése van az embernek, hogy ezt át is tudja adni esetleg olyanoknak, akik szintén betegek, és nagyon örülnek neki az öregek.
Ugyanebben az idősávban kisújszállási vétel körzetünkben a mai alkalommal rendhagyó módon kollégáink szólalnak meg egy különleges összeállításban, a téma természetesen a karácsony, az ünnepi készület. Ezt követi a lélekszava, melyben a megváltó Jézussal kapcsolatos előképről, Ábrahám áldozatáról lesz szó a Teremtés könyve 22. fejezete alapján, Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedésében. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival karácsony ünnepén az ajándékozás öröméről beszélget. Ezt követően élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan éjféli szentmisét közvetítünk, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 33. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Elek és Melinda együtt jöttek haza, nem szóltak egymáshoz. Melinda szokatlanul piros volt, Elek sápadt. Katalinnal nem beszélt egyikük sem. A lány a fürdőszobába zárkózott be, Elek bement anyucihoz. Katalin nem tudta, mi játszódott le közöttük, de Rajzné nem kelt fel vacsorázni. Másnaptól fogva pedig lesunyta a fejét Melinda előtt, s még alázatos mozdulataival és hallgatásával is érzékeltette. Tudomásul vette, hogy vesztett. Az asszony este, ahogy szokott, odament a gyerek ágyához. Melinda odabújt hozzá, s elsuttogta. Apu utána jött, megtalálta a hegedűségnél, ahol persze senki se volt otthon, mert ilyenkor, ha Gézuval találkozik, mindenki elmegy valamerre. Tibor meg délután dolgozott, az se rontotta a levegőt. Úgy mondta el, mi történt, mintha arról számolna be, fogorvosnál volt, ártatlanul és természetesen. Apu verni kezdte az ajtót. Ilyenkor sajnos muszáj kinyitni. Ő ki is nyitotta. Nagy ordítozás kezdődött, Gézu kiabált, apu is. Ő már izgult, hogy összeverekednek, de szerencsére erre nem került sor. Apu kézen fogta őt, kihurcolta, pedig ment volna magától is. Gézunak azt kiabálta, hogy megteszi ellene a szükséges lépéseket, erre persze Gézu is ígért valami kedveset apunak. Sajnos kinn állt és hallgatta az egész folyosó, nem volt valami épületes. Apu borzasztóan haragszik, majd holnap megpróbálja megkérlelni, de előbb a vénasszonyt intézi el, azt végleg és örökre. Így nem lehet élni, annak a tudatában, hogy kikutatják az ember zsebét. Miért mentél oda, Melinda? Suttogta Katalin, és olyan szorosan ölelte, mintha azt hinné, karja távol tart ettől a kedves, szép testtől minden veszedelmet. Miért mentél oda, drágám? Olyan rettenetes alak az a Gézu, olyan visszataszító. Melinda sírva fakadt, visszafoghatatlanul ömlött a könnye. Klicsnéről beszélt, aki már nincs, s az egyetlen, ami még megmaradt belőle, ez a ronda Gézu. Amíg Gézu van, Klicsné is van. Nem érti? Nem érti? Katalin megriadt, mert valahol legbelül értette. Nem tudta, mint kérdezze meg Melindától, hogy azon túl, hogy Klicsné emlékét idézik, van-e még köze Gézuhoz. De a lány magától is elszokogta. Milyen buta ez az apu. Azt hiszi, ő lefekszik Gézuval, mikor már nem muszáj, mikor már nem kéri meg az anyja, hogy tegye meg érte ezt is, csak Gézu hű maradjon a házhoz. Hogyan? Dehogy élő Gézuval. Ő Hegedűs Tiborral él, aki a szikvízgyárban dolgozik. Vele élsz? Kérdezte Katalin. Alig volt ereje szóvá formálni riadalmát. Melinda kifújta az orrát, Klicsné alakja tovalengett. Időnként, válaszolta, mikor már nagyon muszáj. Miért? Te nem élsz együtt apuval, Kati? Zavart volt, mikor feküdni ment. Elek még zavartabb. Az nem is bírta ki az ágyban. Felkelt, mászkált, fels alá, cigarettázott. Komolyan, hosszan beszélgettek a lányról, mintha igazi szülők volnának. Elek szégyelte, hogy elragadtatta magát, kivételesen nem is Nagy Zolt. Elmondta Katalinnak, milyen méltatlan módon kiabált a Hegedűs lakásban. Katalin csak nézte. Ez az ember, aki itt járt, kelt, cigarettázott előtte, nem volt az ő elekje. Az ő elekje kíméli a szívét, az nem fut, mint a bolond át az utcákon, nem rohan fel az ötödik emeletre, nem ver ököllel ajtót, nem ordít. Simkó most is hadonászott indulatában, s különös módon, mint szavaiból kiderült, nem annyira a gyerekre, mint inkább Rajznéra haragudott. Anyuci álnoksága nem ismer határt. Mikor mindenki azt hitte, a legszebben, legnyugodtabban élnek, ilyen aljas trükkel próbálja meg kihúzni a talajt a boldogtalan kislány lába alól, így nem lehet gyereket emberré formálni, anyucinak fogalma sincs arról, hogy mindenki nevelhető, még az öregek is. Ha eddig nem vette észre, most majd megtapasztalja a saját bőrén, mert őt is nevelni fogja. Ilyen áskálódásnak nincs helye a fedelük alatt. Anyuci húzza meg magát, viselkedjék tisztességesen, és hagyja békén Melindát. Mit akar tőle? Csodát? Hogy a velük töltött kurta idő már is többet nyomjon a latba, mint szegénynek az egész eddigi élete? Nem. Anyuci majd megtanulja, hogy kell viselkednie. Elek gesztikulált, fiatalabbnak és egészségesebbnek látszott, mint bármikor életében. Katalin úgy bámulta, mintha már régen nem találkoztak volna, ami egyébként voltaképpen igaz is volt, mert ha hazajött, mostanában mindig a lányt figyelte azzal a szenvedéllyel, amellyel eleinte még szerette, Elek lépéseit követte. Elek változik, állapította meg az asszony. Elek már hetek óta változik. Milyen különös. Most már nem tesz mindig sálat, ha elmegy. Más szögben áll a kalapja. Néha modern dalokat is fütyül, önfelettebben nevet, s múlt este megpróbált táncolni Melindával. Az a levél már ott lehetett a lány köpenye zsebében, akkor azt már felfedezhette Rajszné, s hogy ült ott a szokott helyén, és verte a tánchoz a taktust, összecsattintgatott tenyerével, mintha nem azon járt volna az esze még egy nap, s ez a pergő, hajlongó gyerek kin lesz a házból. Most nyilván sír és retteg, Elektől, a kislánytól, még talán Gézutól is, mert anyuci már öreg, és mindenféle bolondságokat kitalál félelmében. Ó, nyomorult anyuci! Mi reménye lehet még? Mit várhat, miben hihet? Eleket elvesztette. Sose fog többé úgy csillogni a fogsora, mint régen, és mind elhervadtak a virágok a kalapján. Elek csak magyarázott, fújta a füstöt, friss volt, erős, mintha a Gézu epizód sosem sejtett tartalék erőket hozott volna felszínre benne. Nem, gyereket nem így kell nevelni, Melinda jövőre érettségizik, akkor majd megnézhetik, milyen lány hagyja el a középiskolát. Minél hitványabb környezetből tépte ki, annál nagyobb lesz a dicsőség, hogy megmentett egy kedves, tehetséges embert a társadalomnak. Persze azért most meg fogja büntetni, mert hazudott, csak még nem tudja mivel. Majd holnapig kitalálja. Sétált Elek, a megfiatalodott Elek. Egyszer se panaszkodott gyönge szívére. Most döbbenetesen gyermekes volt az arca, s Katalin nem tudta, hogy ő most azt látja, amit még a kis Micó se látott pár hónapos házassága suta idején. Az aktív Eleket, aki nem hazudik, nem is pózol. Bámulta, mint valami tüneményt, aztán, mintha kilökték volna az ágyból, odafutott a férjéhez, megölelte, megcsókolta, odahajtotta vállára a fejét. Elek nevetve, de riadtan bontakozott ki az öleléséből. Olyan régen nem csókolták meg egymást. Katalin sírt. A férje nem értette, mi hatotta meg, ám az asszony reszketett az élménytől, hogy Elek megmoccant, hogy más lett, hogy kezd úgy élni, ahogy egyéb halandók, hogy mégis képes a változásra hát, és hogy ezt ő sose tudta előidézni, mert hiszen ő csak ő. És nem az ő kezében van a varázspálca, amitől Elek megkapja emberi mi voltát, hanem Melindájéban. Melindának negyedikes korában már nem voltak elszámolhatatlan pillanatai, titokzatos útjai. Vívni járt, társaságba kirándulni. Simkóék háza megélénkült, a lány visszahívta barátnőit, s a fiúk is rendszeresen felkeresték, akikkel itt-ott valamelyik családnál megismerkedett. Melinda programot csinált, táncolt és fecsegett velük, de majdnem úgy, mint maga Katalin, akit, ha náluk gyűlt össze a gyerek társasága, a fiatal emberek, illemből olykor szintén táncra kértek. Felnőttesen egy cseppet mosolyogva. Anyuci többnyire behúzódott előle a szobájába, pedig a lány most már őt se bántotta. Úgy kezelte, mint valami szükséges rosszat, aki arra sem méltó, hogy hajszolják. Katalin nem csak onnan tudta, hogy Melinda már nem jár hegedűséghez, mert a gyerek el tudott számolni az idejével. Sokkal biztosabb hírforrásai voltak. Maguk az illetékesek. A könyvtárban óriási feltűnést keltett, mikor elsőnek iszonyú alkoholszagot árasztva megjelent Gézu. Sírt, könyörgött az asszonynak, szóljon Melindának, jöjjön el a Mák utcába egy kicsit beszélgetni, vagy azt engedje meg, hogy ő meglátogassa a lányt új otthonában. Gézut Szabó vezette ki, dühében fenyegetőzött, az öklét rázta. Másodiknak hegedűsné kereste fel Katalint, nyomatékul ajándékot is hozott, egy gömbnyi örök koszorút, s nagyjából ugyanazt mondta, mint Gézu, aggódik a kislányért, aki dacos és gőgös lett, elfelejti régi ismerőseit. Katalin arra gondolt, nincs Pesten más halottja, csak Micó. s már nem volt visszás a gondolat, nem bántotta, mint régen, de rögtön érezte, hogy az ifjúság szobra mellé nem lehet letenni a kövérasszony csúnya adományát. Nem is fogadta el. Hegedűsnével másképpen beszélt, mint Gézuval. Neki azt mondta, mindig rendkívül jó volt a kislányhoz, jobb, mint a vér szerinti anyja, enni adott neki meleg szobát, jó szót. Hegedűsné sírva fakadt, meghatotta az emlék. Most már nem tehet többet a gyerekért, mint hogy békén hagyja, nem hívja, nem üzen neki, engedi, hogy elfeledje. Képzelje el, hogy neki nem fiai vannak, hanem lánya, s azt viszi el valaki abból a házból. Hegedűsné a szemét törölgette, azt mondta, éppen az hozta őt ide, hogy anya. A kislány valaha jó volt a legnagyobb fiához, az meg annyira búsul utána, hogy nemigen dolgozik, csak iszik. Lassan olyan lesz már, mint Gézu. Melinda nélkül nem bírja féken tartani. Kedvetlenül ment el, de azért mégsem teljesen kedvetlenül. Katalin szavai megérintettek valamit ormótlan lelkében. Talán azért, mert nem volt olyan szenteskedő vagy magasztos az érvelése, mint amilyenhez hozzászoktatták. Visszavitte a koszorút, útközben könnyezett, s azon tűnődött, milyen áldozatkész asszony is ő. Legnehezebben Hegedűs Tiborral lehetett boldogulni. Hegedűs Tibor a lakásra is felpróbált jönni. Anyuci egyszer ajtót nyitott neki, szerencsére Melinda nem volt otthon, mert esténként járt vívó tanfolyamra. Attól fogva mindig kilestek a kukucskálón, s ha meglátták, ő ólálkodik ott, nem nyitottak ki. Mikor a hegedűs fiú rájött, hogy a lány nem megy többé a Mák utcába, néha, ha délutános volt az üzemben, az utcán leste reggel. Ezzel rákényszerítette Eleket, hogy akkor is 8-ra járjon, amikor későbben kezdett volna. Elkísérte Melindát. Levelet is küldött, Simkó olvasatlanul tépte szét. Melinda bosszus volt, ha Gézu vagy Hegedűs Tibor jelentkezett. Katalin látta rajta, hogy visszamenőleg, utólag érzi magát rosszul az emlékei között. Aztán lassanként mindenki elmaradt a lány mellől, aki hajdani életéhez tartozott. Nem kellett rá vigyázni. Gézu és Hegedűs lemondtak róla. Azt a bizonyos Elektra előadást, aminek a bemutatója előtt Melinda először jelent meg Simkójék lakásán, nem tartották meg. Simkó még emlékezni se szeretett rá. A lányt is féltette attól az érzelmi vihartól, amit az Elektrára való visszatérés jelentene a számára. Hát színjátszóival kisebb vállalkozásokba fogott. Csak darab részleteket tanított be nekik. Egy színt az Ember tragédiájából, valamit a Sidből, a Rómeó és Júliából, a Barnhelmi Minnából, legutóbb éppen a Faustból. Melinda szerepelt a Faustban. Katalin mindig beült melléjük stoppolásával, ha Simkójék lakásán próbáltak, s nagyokat mosolygott a gyerekeken. Melinda Margit volt, Révész Cili Mephisztó, persze Faust is lány, csupa sudár, nevető negyedikes. Egy délután, amikor viszonylag még messzinek tűnt a bemutató, Révész Cili azzal jött próbára, hogy a Faustot játszó osztálytárs beteg lett. Azért gyakoroltak nélküle is. Elek beugrott Faustnak. Katalin végig szórakozta a lányokkal együtt, ahogy halálos komolyan azt mondta a nevetéstől pukkadozó Melindának. Egy szó te tőled, egy nézés csupán, bölcsebb nekem, mint minden tudomány. És azt mímeli, hogy kezet csókol neki. Olyan jól mulattak, hogy Anyuci is benézett hozzájuk az ajtórésen, pedig ha elkerülhette, nem akart még csak köszönni sem Elek komédiásainak, ám a nagy nevetésre kíváncsisága legyőzte ellenszenvét. Melinda a szoba közepén állt, karonfogva Elekkel. A másik két lány valamivel távolabb tőlük, szintén egymásba fűzött karokkal a vitrinnél, s úgy kacagtak, hogy alig tudtak állni. Anyuci Katalinra pillantott, mulat-e ő is, s mikor látta, igen, behúzta az ajtót. Eltűnt. Katalin egész életében emlékezett erre a zajtalan zajra, ahogy az ajtó besiklott. elszigetelve anyucit mindentől, ami jön. Felelősségtől, kötelességtől, de a részvédtől vagy irgalomtól is. Olyan volt, mintha anyuci akkor húzta volna magára a koporsó födelet. Az asszony leeresztette Elek ingét, amelyen megerősítette a gombokat, s még egyszer figyelmesen megnézte a csoportot. Melinda nevető szeme felé fordult. Elek arca kigyúlt a játék izgalmában. Fogalma se volt, mit láthatott meg anyuci, amit ő nem vett észre. A Faustot játszó lány sokáig beteg volt. Elek hetekig próbált Melindával. Mikor végre jelentették, hogy Kun Alíz, a Faust meggyógyult, és következő hétfőtől ismét jön az iskolába, már olyan jól ment a színdarab részlet, hogy kihagyhattak egy próbát. Mephisto is, Márta is javító felelésre készült számtamból. Azt kérték, ne kelljen délután faustozniuk, tanulni szeretnének. Melinda csalódott volt, hogy elmarad a szórakozás, neki nem kellett javítania semmiből. Csalta Katalint, játsza ő Mephistót, legalább a mozgást hadd gyakorolhassa. Katalin semmit se tudott megtagadni tőle, hát még arra is vállalkozott, ráveszi anyucit, ha még nem feküdt le, olvassa velük Márta szerepét. Ez is örökké megmaradt emlékei között, ez az este. Anyuci fekete ruhájában, mintha ismét gyászolna, különösen kelletlen, s ugyanakkor sunyi arccal jelezve, hogy a kényszernek enged, nem az igazi indulatnak, hiszen neki nem szabad ellenkeznie a fiatal úrnő szeszélyeivel. Járt hát karonfogva Katalinnal, kezében egy példány Faust, lépegetett a másik pár után, olvasta a szöveget. Egy szó te tőled, egy lépés csupán, bölcsebb nekem, mint minden tudomány, mondta megint Elek. Anyuci silabizálta a sorokat, iskolásan, undorral hangsúlyozott. Katalin már annyi próbát végighallgatott, hogy könyv nélkül tudta a saját szövegét, nem is pillantott a Faustba, hátra lesett, hogy játszik a szerelmes pár. Elek, ahogy az instrukció előírta, ajkáig emelte Melinda kezét. Most fog a levegőbe csókolni, mulatott előre Katalin, aztán felnevetett, mert Elek igazán megcsókolta Melinda kezét. Olyan szépen megcsókolta, mint egy színész. Nevetésére Simkó nem elengedte, ledobta a megriadt ujjakat, és elpirult. Melinda hangja meg nyers lett az indulattól. Ó, ne fáradjon, ilyet hogy tehet? Még megcsókolja-e Ruth nyers kezet? Mi mindent nem végzette két tenyér, s anyám oly könnyen pöröl mindenért? Katalina szemét törölgette. Milyen kedvesen játszanak. Melinda hangja, ez a jól artikuláló hang hirtelen eltorzult, s a hangszínváltozás annyira feltűnő volt, hogy anyuci is hátrafordult. Most majd táncolni fogunk a kisasszony kedvéért, gondolta Rajzné, hát ha így jobban mulat. Ám Melinda kijelentette, nem próbál tovább. Megköszönte anyucinak, hogy hajlandó volt játszani vele. Elekre rá se nézett. Katalin mellé húzta a zsámolyt, ott tanult egész este. Mintha nem merne elmoccanni mellőle, egyetlen pillanatra sem. Katalin elelmosolyodott. Milyen kedvesek voltak, de igazán, milyen kedvesek. Elek leült dolgozni, senki sem beszélt. Vacsorakor Melinda csendesebb volt a szokottnál. Elek meg fáradtnak látszott, idegesnek. A lány alig evett, aztán kiment segíteni a konyhába. Katalin szeretettel nézte, megint nőtt. Micsoda szép, karcsú gyerek! Mire visszamentek a szobába, csak elhűlt. Elek ismét régi mi voltát idézte. Panaszkodott, hogy kimerült, fáj a szíve, korán lefekszik. Az asszony nem értette, meg is ijedt. Simkónak hónapok óta nem volt már egy panaszszava sem. Mikor lefeküdtek, a férfi forgolódott, nem aludt el, olvasni se kívánt, mint akinek van éppen elég gondolkodni valója. Az ebédlőben is túl nagy volt a csend, természetellenes. Valami rossz volt a ház levegőjében, ami annál jobban nyugtalanította Katalint, mert hiszen semmi okot sem érzett a változásra. Ő is nehezebben aludt el, mint máskor.
Szabó Magda a Danaida című regényének 33. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, december 25-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Kedves fiatalok! Mai Kapcsolj rá című műsorunkban karácsonyi keresztény könnyű zene szól a következő közel 25 percben. Közreműködik Pintér Béla és a Boyki Brothers. Tartsatok velünk!
Ha pásztor lennél, vagy bölcs, 2000 évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz, ugye eljönnél. Vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz, ugye eljönnél. Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd azt a csillagot, vagy mondjuk hinnél annak az angyalnak, akit meg csak mit tennél a jászolhoz, ugye eljönnél. Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd azt a csillagot, vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott. Mond csak
karácsony éjjelén örül a nagy világ, és angyal kórus hangja töri át az éjfalát, mert jön az új reggel. Együtt van Isten és ember. Karácsony ünnepén a szívem énekel, az angyalokkal együtt zengem én, hogy van remény, mert itt az új reggel. Együtt van Isten és ember. Barátom, jöjj neki is, mert itt a perc az Isten átölel. Ne félj, a hajnal fénye itt van már közel. Remélj, az Úr velünk van, ő Immanuel. Ó, hát jöjj velem, és ünnepeljük ezt az éjszakát vele, ki minden emberért a földre szállt. Gyere, ha tudja meg a jó hírt a világ. Karácsony éjjelén örül a nagy világ, és angyal kórus hangja töri át az éjfalát, mert jön az új reggel. Együtt van Isten és ember. Karácsony ünnepén a szívem énekel, az angyalokkal együtt zengem én, hogy van remény, mert itt az új reggel. Együtt van Isten és ember. Ó, barátom, jöjj neki is, mert itt a perc az Isten átölel. Ne félj, a hajnal fénye itt van már közel. Remélj, az Úr velünk van, ő Immanuel. Ó, hát jöjj velem, és ünnepeljük ezt az éjszakát vele, ki minden emberért a földre szállt. Gyere, ha tudja meg a jó hírt a világ, hogy Isten értünk küldte el a földre egy szülött fiát. Az Isten átölel, ne félj, a hajnal fénye itt van már közel. Remélj, az Úr velünk van, ő Immanuel. Ó, hát jöjj velem, és ünnepeljük ezt az éjszakát vele, ki minden emberért a földre szállt. Gyere, ha tudja meg a jó hírt a világ, hogy Isten értünk küldte el a földre egy szülött fiát.
az út, Immanuel. Karácsony ma is erről beszél. Kint túl a harc, nagy a félelem, sok ember szív koldus, szegény. De bármit mondjon a híradó, az ő országa nem e világból való. Bármit hozzon a holnapunk, mi már hozzátartozunk. Megnyílt a menny azon az éjszakán, a megváltó eljött közénk. Isten fia a földre szállt, hogy meghalljon az emberért. Bármit mondhat ez a nagy világ, Isten szeret és gondol rá. Az a híradó, ő az első, ő az utolsó, Immanuel, Immanuel, azt jelenti az Úr velünk, Immanuel, Immanuel. Nem fél a szívünk, van Istenünk, Immanuel, Immanuel, azt jelenti az Úr velünk, Immanuel, Immanuel, nem fél a szívünk. Van Istenünk. Bármit mondjon a híradó, az ő országa nem e világból való. Bármit hozzon a holnapunk, mi már hozzátartozunk.
Egy hang, egy dal, egy égi üzenet, megnyílt a menny, lejött a szeretet, úgy várta már a jövetelét a nagy világ. Egy íz, mely ismerős, s egy illat, ami száll, a hó esik, a szívem kalapál, mert itt a perc, mit annyira vártunk már. Karácsony éjjel, fényben úgy
csúszik a város, nézd csak, valahogy senki se áll, most várjuk a csodát, ma éjjel várjuk a csodát, az ünnep fénye betölti a szívünk reménnyel, mert ő eljött értünk, lásd meg a csodát, ma éjjel lásd meg a csodát. Egy hang, egy dal, egy égi üzenet, megnyílt a menny, lejött a szeretet, úgy várta már a jövetelét a nagy világ. Egy íz, mely ismerős, s egy illat, ami száll, a hó esik, a szívem kalapál, mert itt a perc, mit annyira vártunk már. Karácsony éjjel, fényben úszik a város, nézd csak, valahogy senki se áll, most várjuk a csodát, ma éjjel várjuk a csodát, az ünnep fénye betölti a szívünk reménnyel, mert ő eljött értünk, lásd meg a csodát, ma éjjel lásd meg a csodát, karácsony éjjel, fényben úszik a város, nézd csak, valahogy senki se áll, most várjuk a csodát, ma éjjel várjuk a csodát. Az ünnep fénye betölti a szívünk reménnyel, mert ő eljött értünk, lásd meg a csodát, ma éjjel lásd meg a csodát.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Egykor sötétségben bolyongtunk, nem volt előttünk cél. Beletörődtünk, hogy ilyen az élet, hogy ránk borult az ég. Szinte mindent elborított a sűrű, sötét vakhomály. Olyan idegen és ijesztő volt az ismeretlen táj. De a szívünk mélyén érezzük, hogy mégis van remény. Egy csillag kell fel az éjszakában, és ránk ragyog a fény. Ez a kisfiú egy napon éltünk adja életét. Most már csillagfényben járunk, s tudjuk utunk, merre tart. Látjuk már a célt, amit a sötét eltakar. Többé nem csábítja szívünket az üres csillogás. Olyan béke árad lelkünkbe, amit nem ad semmi más. Mert a szívünk van remény.
s ránk ragyog a fény. Szent Karácsony éjszakáján add meg nagy virág. Az ég király a földre jött, elhagyta otthonát. Az égből hozva fény, egy gyermek jött közé. Ez a kisfiú egy napon éltünk adja. Hogy ez a kisfiú egy napon értünk adja életét.
Ez az ég, karácsony.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben közreműködött Pintér Béla és a Boyki Brothers. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!